Bartók Zsófi finom bemutatása után az enyém favágásnak fog tűnni, legalábbis az fogalmak tekintetében. Ugye ez az előadás eredetileg abszolút szerint a kolostori humanizmusról szólt volna, de Kikodella Mirandola közbe szólt, de nem térítettem teljesen kívántól. A magyar, és ez a favágás, most következő, csak ketté hasítom a dolgot, a magyar kolostori humanizmusról két egymással szöges ellentétben álló vélemény létezik. Az egyik szerint, ezt Madas Erik képviseli, a magyar királyságban nem volt a kolostori humanizmus, de nem volt kolostori humanizmus, mivel, és idézem, a középkori magyar nyelvű kódexirodalom és a latin nyelvű humanista udvari irodalom egymástól függetlenül él. Elválasztotta őket a nyelv, az írástípus és a téma. Valóban így van. A kolostori reformnak köszönhetően a magyar apáca olvasmányai akkoriban már magyarul népnyelven készültek. A kódexeket kisebb részben korábbi, nagy hányadában pedig kortárs kegyességi szövegek fordításai töltötték meg, így szinte esély sem volt arra, hogy humanista rajzolói kerüljön a kéziratokba. Az apáca könyvtár kódexét többnyire a nővérek másolták a korszak gótikus írásával, a basztárdával. A másik, az ezzel ellenkező vélemény kialakítását azt tette lehetővé, hogy a kódexekbe kerülő szövegeket nem a klauzúrába zárt apácák, hanem többnyire egyetemet járt szerzetesek, néha papok készítették. Alig elképzelhető, hogy semmiféle hatása ne legyen a humanizmusnak azokra az alacsony sorsú szerzetesekre, papokra, akiknek az életútját, és ez fontos, az életútját nem ismerjük, ám akik a külföldi egyetemeken óhatatlanul megfertőződtek a studia humanitásszal, ők voltak azok, akik a magyar nyelvű apáca irodalom fordításait létrehozták. A kolostori humanizmusnak az irodalmi műveltség megosztása című művében Horváth János egész fejezetet szerint. Humanista munkát azonban nem tudott kimutatni az apáca kódexekben, pontosabban csak egyetlen egyet, ezt a világi Ferenc Festetics kódexbe, Petrarca Bűnbánk Zsoltárait. Horváth János ezen fölül olyan elemeket gyűjtött össze, mint a Könnecse Dante idézete, az első hexameter, vagy a Sándor kódexben a Konrád Szerkesz által felfedezett, majd a középkori, felfedezett középkori dráma alapján készült három köröszténi lány című legendát. Horváth János kiemelte a Sándor kódex vélető stílusát, a fordító magasabb rendű becsvágát, valamint a kartozói névtelen, kétségtelen írói rendű. Most ezek elég puha fogalmak között. Valóban humanisták azok a szerzők, akiket Horváth János említ. Mondhatjuk-e azt a páros szerzeteste, aki leírta a Petrarca a Zsoltárait, hogy maga is humanista volt. Hiszen lehet, hogy csak a versek vallásos tartalma és a szívsége bírta rá a fordításra és másolásra. Vagy nevezhetjük a Sándor kódex romantikus szerzetesét humanistának, mert egy humanista közvetítésével késő drámát dolgozott át, és mert anyanyelvű kódexben szokatlanul büszkélkedett munkájával. Hát csak egyáltalán ki a humanista? A felsorolt jelenségeket így is, úgy is értelmezhetjük. Ezzel áttérek arra az esetre magamra, amely megérteti, hogy miért kételkedem a középkori régi szerzők humanizmusában, ha arról csupán néhány motivum alapján döntünk. A következőben a pozsonyi kódexről lesz szó, amelynek az első részét férfiak másolták, egy ismeretlen somlovásai premondré apácának. A kódex latin nyelvű bejegyzését vizsgálom, illetve a magyar nyelvű imádkező távol címsornak számít. Egy két elemmel demonstrálom majd, hogy milyen nehéz megítélni a szerzők viszonyát a humanizmushoz a késő középkori szövegekben. Amikor a 1880-es éveiben azonosítottam az elveszett nekik Kurzsony kódexet mesteremmel, Levél Lászlóval furcsáltak a kódex egyik fejegyzését. Pontosabban ő furcsálta, én csak. Kérdezik szerint föltem? Nem, meg itt van. Köszönöm. Tehát szintesen csak ő furcsálta, én hát ugye nagyon fiatal voltam, ott át a menet is hűnökkel, de azért felkeltett az érdeklődés, mert így mit nézett annyira. Az ismeretlen szkriptor 1520-ban szokatlan, abban az időben nem használt kifejezést írt az egyik magyarra fordított imó után. A Laudem Summi Architect Dei. A prémontrei imakönyv különös kifejezése még fontosabbnak látszik azáltal, hogy utána egy egész sort kivakartak. Ez a cikk. Az eltüketett sor a kézzelet második szakaszát és író és összeállító szkriptor nevét ejtette. Amikor a 16. század elejéről származó magyar kódexben Istent a legtöbb iktő mesének nevezik, akkor a bibmorali szék közismert ábrázolást jelenik meg előttünk a teremtő kezében körzővel. És természetesen emlékezetünkbe idéződik az isteni, mi történt? Isteni színjáték egyik jelenete, a boldog lelkek rajából kirajzolódó sas magasztalja Isten.
Aki körzővel kinyerte a világ széleit, elosztva benne mindazt, mi látható és láthatatlan.
A magyar kódex jámbor bejegyzésének forrása azonban sem a világteremtését megjelenítő 13. századi kép, sem Dante műve nem lehet. Már annál az egyszerű oknál fogva sem, mivel az egyik esetben sem hangzik el, az architektus szó. A platonizmus tengőrköző is felmerülhet a szóhasznált ihlető forrásaként, hiszen a tökéletes alkotók a Bibliában és mesteremberként artifexként emlegette a bölcsesség könyvének szerzője. A hasonlatot a skolasztikusok is használtak a teremtés leírására, Aquinas Szent Tamás szintén az artifex kifejezést használta.
Isten, aki a dolgok első lételje, úgy viszonyul a teremtett dolgokhoz, mint a mester a műveihez.
Mind a bölcsesség könyve latin forrásában, mint Szent Tamásnál, artifexként jelenik meg a teremtő Isten, és nem architektus, mint a Kozsonyi kódexben. A Summus Architectus fordulatot végül Giovanni Piccolo della Mirandola, az Oratio de Hominis Dignitate 1485-ben írt művében találtam meg. Az emberi méltóságról szóló beszédben így bukkant fel a kifejezés Summus Pater Architectus Deus. A fiatal humanista, aki akkor 22 éves volt, a világ teremtését a platonista filozófia szerint írta le.
Az Isten egy legfőbb építőmester szemünk elé tároló épületét, istenségének a fenséges templomát, titkos bölcsességének törvényi szájtácsolta össze.
Ebben a pillanatban tehát lett egy humanista szkriptorunk. A szerzetes humanista műveltségéből a műveltségéről alkott véleményünket, az is erősíti, hogy a szkriptor összeállításának első során különleges vetükkel a humanista, korai humanista kapitálissal alkotta meg. Valakihez következett kezdődött a sor. A korai humanista kapitális az az írástípus, amelyet a humanisták szöveg kiemelésre, azaz címközések írására szántak. Ez a Kozsonyi kódexben is látható írástípus, a korai humanista kapitális a 15. század első negyedében a művelt olasz humanista körökben alakult ki antik mintákra. A kérdés, amelyet itt fel kell tennünk, hogy hol ismerte meg a Kozsonyi kódex keze a korai humanista kapitális. Hol sajátította el ezt az antika írásformát, amely megfelelt a humanista gyakorlatnak. A nyagajdonkori magyar királyság főpapi főri kastélyban, templomaiban, a városok utcáin, ha nem ismerném azt állítani lépten nyomon, de elkerülhetetlenül találkozni kellett antika díszítésekkel, vésetekkel. Tegnap is volt arról szó, hogy bizonyos sírfeliratok így készültek. Mindezek persze csak arra külső hatása. Hozzászoktatták a szemet az új formákhoz, az új stílushoz, elfogadtatták az alantika stílust. Azt viszont nem magyarázták meg, miképpen sajátította el valaki ezt az írástípust. Utánozni lehetett, de jól használni, jól alkalmazni már nem. A Pozsonyi kódex kezével is ez a helyzet. Latin elegáns írása olyan literátusra utal, akit nem csak alkalmanként írt, hanem készségeit professzionálisan használta, feltehetőleg olyan szkriptóriumban, ahol okleveleket is készítettek. Harmadik Frigyes bécsi kancelláriájában, ahol a humanista írás elkötelezett híve Énes Sirius Piccolomini, a későbbi második Pius pápa is tevékenykedett, olyan oklevelek készültek, amelyeknek szövegét gótikus betűkkel írták, de kezdő során korai humanista kapitálissal. Ilyet magyar oklevelekben is láthatunk, második Lajos király címeres leveleiben az uralkodó titulásának megadása, a címsor lejegyzése, olykor ezzel a betűkkel történt. Ha csak eddig kellene figyelnünk, akkor előttünk áll egy ismeretlen, de vértékű humanista. Humanista művet olvasott, írásának egyik része artik mintákat követ, sőt, munkáját öntudatosan alá is írta, igaz, valaki később kivakar. Valóban volt-e olyan magyar szerzetes, aki Piccolomini Mirándola operációjával kezében mulatta az időt két sorosnak között? Giovanni Piccolomini Mirándola szakította a középkori emberképpel. Szerinte nincs szükség az Istennel való azonosuláshoz, feloldódásra, az unió misztikára, maga az emberi lélek ugyanis hasonló Istenhez, alkotó és teremtő magnum mirákulum. Pico nem beszél az ellenlendő bűn terhéről, sem az isteni kegyelemről. Nála önmagát látja meg az ember, aki bízik saját erejében. Pico szerint Isten így indította útra teremtményét.
Nem adhatunk sem éginek, sem földinek, sem halandónak, sem hallatlanak, hogy önmagadat, amilyennek csak akarod, döntésed és rangod értelmében magad alakítsd ki. És mint a fazekas, abba a formába gyúrd át, amelyik inkább tetszik. Lelked végzéséből lesüllyedhetsz az alacsony állati világba, és újjászülhetsz a felsőből is.
Ebből az elképzelésből a pozsonyi kódexben a már idézett latin kifejezést jutott csupán el. Az ismeretlen inscriptor az ad laudem summi architekti dei ajánlással Pico művének egyik fontos, de nem lényegi elemét vette át. Magát a humanizmusnak, a Picónak eszmét semmiképpen sem. A bejegyzésben nem látszik annak nyoma, hogy a pozsonyi kódex szkriptora ismerte volna a humanista eszméket, jelesen az olasz szerző elképzelését az emberi lélek és tét természetéről. A magyar kódex középkori imái nem tükrözik az ember, a Pico ember és Isten képét. Imájában Krisztushoz fordul megváltásért.
Kérlek téged, hogy az te szent keresztfát szabadítson meg engemet, az belül angel.
Az imádságok hangneme a későbbi évben, és az egyik első ima változik. Gyanakodhatunk-e ezek alapján arra, hogy a pozsonyi kódex második szakaszát összeállító és író szerzetes nem ismerte Pico munkáját, nem közvetlenül a De Humanis Dignitatis-ból vette a fordulatot. Akkor mégis honnan ismerte a szokatlan kifejezést? A feleletet sajnos kicsi messziről kell kezdeni. A premontai fegyverneki Ferenc Sárgyi prépost és Remény vizitálta tevékenységekkel elsőként személyesen. Könnyű dolgunk van, mert Ritókné Szalai Ágnes, és ezt már megoldott lehetünk, meg mások is. Ha nem is fegyvernekinek, ha ha nem is sikerült a kommendátori rendszer teljes egészében megszüntetnie, rendje vagyonát megőrizte, sőt, gyarapította. Szegedről apácákat telepített át Somlóvásárhelyre, oda, ahol a pozsonyi kódex is keletkezett. Fegyvereki prépostja volt a Sárny konventnek, mely négy vármegye hiteles helyeként tevékenykedett. A feladatok ellátásához nem csak sok szerzetes kellett, hanem megfelelő jogi ismerete is. A konvent hiteles helye mellett szükség szerint világi jegyző is működött. Lítóki Szalai Ágnes, aki azt vizsgálta, hogy a magyar diákok közül kik és miért látogatták a római egyetemet, feltételezi, hogy fegyver neki a megfelelő jogi képzettségű munkatársak hiánya miatt szánta rá magát egy magyar diák, Besei Farkas Ágnes római tanulmányát támogassa. Az egyetemet nem kiválósága miatt, hanem a kúria törvénykészségével, a Rota Románával való együttműködés miatt volt vonzó a diákoknak. Fegyvernekinek is, akinek szüksége lehetett olyan munkatársra, aki ismerte a kúriai joggyakorlatot. És ha joggyakorlat szempontjából meg is felelt a római gimnázium az elvárásoknak, és még mindig Ritóknél követjük, az iskola a humanisták igényeitől messze elmaradt. Az intézmény lektorává egy komoly szellemi teljesítményen nem büszkélkedhető Julius Simon Siculus nevezte ki. A lektor 1515-ben Szent Lukács napján a tanítón egy orációt tartott. A beszéd annyira elbűvölt az évnyit a jelenlévő Besei Farkas Ignácot, hogy kinyomtatta a szöveget. Hálából a pártogásért ajánlást is írt fegyver neki Ferenchez a könyvecskével. A dedikáció alapján biztosak lehetünk abban, hogy a nyomtatvány eljutott a premontrei préposthoz, és a könyvecskét a környezetében is ismerték. A tanítító beszéd De Inventionatio Liberalium címet kapta, Siculus az oráció címének megfelelően a hieroglifák a betűk megalkotásáról szólt, vagy az Artis Liberalis egyes disziplinának feltalálásáról. De mégsem válthatott bele egyenesen a témába, a captatio benevolentiae elmondás után valahol el kellett kezdenie az emberi kultúra kialakulásáról szóló elmélkedését. Természetesen az emberiség történetének legelején az teremtésnél kezdte. És mint olvasott ember, rögtön idézett is, Pico leírását vette alapul. Jól lehet látni, ez hosszabb folytatódik még, legalább egy két mondatig, de itt van a két kiemelt rész, hogy vastag betűvel, ami azonos. Ennyire volt szüksége Pico művéről Siculusnak. A szicíliai nem tartotta fontosnak a humanista felfogású traktátus további idézését, nem érdekelte sem az ember helye, sem méltósága a teremtésben. Valószínű, hogy a pozsonyi kóde szkriptora nem a Di Humanis Dignitatit olvasta, hanem Siculus orációját. A premontrei szerzetes tehát nem elvetette a humanista eszméket, hanem egyszerűen nem jutott hozzájuk. A kifejezés így önmagában elveszte Pico della Mirandola kölcsönözte humanista fényét, beilleszkedik a középkori elképzelések sorába, a teremtő ismét körzővel zárszámokkal a kezében áll előttünk, mint Dantinál és Szent Tamásnál. De hát itt felvetődik a kérdés, és mindjárt befejezem, kit tartunk humanistának? Elég-e annyi, amelyik a pozsonyi kódex szkriptora felmutatott? Elvárásaink közé tartozik ma, hogy kiváló latin tudása legyen valakinek, aki humanista. Jártasság görög nyelven, filológiai érdeklődés, az antik szerzők ismerete és imitációja, és természetesen az antik és írás utánzó humanista írásharc használata. Valamint az, hogy a szerzetesnek szerzői öntudata legyen. Mivel rendelkezett ezekből a készségekből az ismert szkriptorunk? Az ivatkönyv apácák használata készül, az ő igényeiknek és kegyességüknek, kegyességi gyakorlatuknak kellett megfelelnie. Nem volt szükség az antik szerzők utánzására, filológiai érdeklődésre, Máriának Vénuszhoz való hasonlítására. A humanista kifejezésből kiderült, hogy a szkriptor azt egy epigontól vette át. Maradt az egysorú humanista írás a gótikus basztárda fele. A kérdés, hogy a humanizmus és a humanista írás, pontosan a korai humanista kapitális használata kéz a kézben járt-e, vagy csupán divatos írást átvételt látjuk a pozsit kódexben, az valószínűleg vérmérsékletünk dönti el. Írása alapján kijelenthetjük, hogy a szkriptor oklevél kiadási gyakorlattal rendelkezett, megkockáztathatjuk, hogy a királyi kancellárja közül is köpülés tevékenykedett, neve ismert lehetett a kortársak, a kapácát mindenképpen, ugyanis később kitörölték. Tehát olyan nevet nem törölünk ki, aminek nincs jelentősége. Az előtte lévő Mihály Gáknak a nevét nem törölték ki. Az ismeretlen szkriptor, tehát az ismeretlen szkriptor és a kolostori szerzetek humanizmusáról ezeknek az elszólt adatoknak az alapján nem dönthetünk. Csak egyetlen egy dolog, egy jól adatot életünk győzhetne meg, hogy valaki humanista. De hát tudjuk, a 16. század eleje forráshiányos kor.